Az Úr Jézus Krisztus kegyelméből még mindig abban az időszakban vagyunk, amikor Jézus a feltámadását követő 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak. Egyszer, nem kétszer, az apostoloknak például 3 jelenése van leírva, de elképzelhető, hogy még ennél többször is megjelent nekik. Megjelent a sírnál, a sírhoz menő asszonyokhoz, akiknek az volt a feladatuk, hogy bebalzsamozzák a Jézus testét. Ők voltak az elsők, akiknek hírul adta Jézus, hogy él, hogy örökön örök él, hogy feltámadt a halálból. Tehát aztán megjelent 500 egybegyűltnek egyben Jézus egy másik alkalommal. Aztán megjelent Pál apostolnak, múltkor olvastuk az 1 Korintus 15 szerint ezt az igerészt. Nézzétek meg, hogy Pál milyen pontosan felsorolja az Úr Jézus jelenéseinek a sorrendjét is. Mikor, kinek, milyen módon, és ebben 4 evangélium utolsó fejezetei, a legkedvesebb fejezetei, mert Jézus Krisztusnak, a feltámadt Jézusunknak a kijelentései vannak benne. Jézus szereti kijelenteni magát nekünk, hogy mi ne legyünk tudatlanok a szellemiek felől. És ez a fajta gondolatsor, amiben vagyunk hetek óta, ez fel kell, hogy buzdítsa a szívünken, hogy mi is lehetünk akár a következők, akiknek Jézus megjelenik, hogy minket tovább építsen szellemben, ha kell, kiigazítson minket, mert sokszor tette ezt a tanítványokkal is. Épülésre van minden szellemi kijelentés, és a jelenések meg vannak ígérve az utolsó időkben, hogy ki önti az ő szellemét minden testre, és az ifjak látásokat kapnak. A véneknek álmokat ígért az Úr. Bármelyik formában is jön hozzánk az Úr, megjelenhet nekünk az ő feltámadt dicsőséges formájában, és hozhat nekünk kijelentést. Hányan várjátok ezt, hogy ez egyszer veletek is? Jelenségtel leszel a következő, akivel ez megtörténik. Ugyanis Isten nem személyválogató, és ha vágyakozunk erre, akkor fogja ezt a látogatást Jézus eszközölni a maga idejében, amikor ő jónak látja, az ő hatalmában áll ez, és ez nincs benne az alapcsomagban, hangsúlyozom, hogy ezt nem írja meg az evangéliumban, hogy mindenkinek így meg fog élni, mert kaptunk egy bizonyságtevőt, a Szent Szellemet, aki a bizonyságot adja arról, hogy Jézus él. Tehát nincs szükségünk arra, hogy a hitünk alapjait Jézus így rakja le, mert ezt az igéből vesszük. De az ő hatalmában áll, hogy megjutalmazzon minket ezekkel a látásokkal, hogy feljebb emeljen, hogy így hozzon egy üzenetet hozzánk, és hogy szóljon a szívekhez. Hatalmában áll, és ha te kéred, és imádkozol ebben a formában, és az csak az igét imádkozzuk szigorúan, és az támogat minket, az Úr megígérte az utolsó időkben, ezek a látások lesznek, és látomások és kijelentések, akkor ezzel miért ne élhetnénk? És amikor olvassuk az apostoloknak adott látásait, Jézus jeleneseit, akkor ez bátorít minket. És rengeteget meríthetünk belőle. Mert amit ott ígért Jézus, és ott kijelentett Jézus, azt nekünk is mondja. Azt nekünk is mondja. Különben hányan láttátok a Jézust, a feltámadt Jézust az ő megdicsőült testében, álomban, látásban? Látok sokan, kérdezem, mindig vannak ezek fönt a magasban, és ne adjátok fel, ha még nektek nem jelent meg, jelens kitelesztel a következő. Mert ezek a találkozások Jézussal, ezek gazdagítanak minket. Ezért is van az evangéliumok végén, mind a 4 evangélium végén a megdicsőült Jézusnak a jelenéseiről olvashatunk. Azért teszi közzé az írás, mert ebből megismerhetjük a Jézus szívét, a Jézusnak azt a szívét, aki például megjelent a tanítványoknak, és az volt az első kérdése, hogy ettetek-e már valamit? Ebből kihangzik, hogy Jézus a gondviselés isteneként gondoskodik rólunk, hogy a betevő falatunk minden napra meglegyen, a mindennapi kenyerünket ad nekünk naponként. Ez a Jézus nem változott meg, miután feltámadt a halálból, ma is szeretne gondoskodni rólunk. És a tanítványok, amikor feltámadt a halálból Jézus, akkor az egyik alkalommal a Galilea partján várta őket, és kérdezte a tanítványoktól, akik egész éjjel haláztak, és semmit nem fogtak, kérdezte tőlük, hogy vajon van-e valami ennivalótok? Hogy ettetek-e már? Tehát Jézusnak a legapróbb dolgok az életünkben, ami minket foglalkoztat, neki is fontosak. Isten egy természetfeletti halfogást mutatott be, hogy hogy van a sokaság, és hogy van a bőség, és akkor ráismertek a Jézusra, hogy ez csak az Úr lehet, aki ezt a bőséget adta nekik. Egy másik alkalommal Jézus megjelenik, és kiigazítja a tanítványokat a hitetlenségük miatt, hogy bár az asszonyokkal hírül küldte, hogy mondják meg a tanítványoknak, hogy ő föltámadt, mégse hittek neki. Meg Péter és János a sírboltból szaladt a tanítványokhoz, üres a sírbolt, és nem hittek nekik. Úgyhogy Jézus újra és újra megjelenik a tanítványoknak, és minden alkalommal kijelent még a királyságról valamit, amit előtte nem tudtak a tanítványok. És mi sem állíthatjuk, hogy a tudásunk teljességében állunk, ugye? Ezt senki gondom nem merik kijelenteni magáról, tehát a kijelentéseket vágynunk kell ma is. Úgyhogy ebben az időkorszakban vagyunk, a feltámadt Jézusnak az időkorszakában, amikor az Atya jobbjára felmagasztaltatott, pünkös napján elküldte a Szent Szellemét, és a Szent Szelleme által kijelentéseket adhat nekünk. Látásokat, jelenéseket, látogatásokat adhat nekünk, és ezzel a Krisztus testének gazdagodnia kell. Meggyőződésem, hogyha jobban vágyakoznánk ezekre, akkor ezek gyakoribbá válnának. Nem szabad keresni, és nem szabad erőteljesen a figyelmünket ebbe az irányba vinni, de egy elváló reménységgel és egy izgalommal lehetünk, hogy miért ne tehetné ezt meg az Úr az ő akaratában, és vágyakozhatunk rá, ahogy olvassuk az apostoloknak adott kijelentéseket. Ébrezgetjük a szívünket rá. Ugye? A drága Jézus nekünk is, nekem is megjelent álmomban. Onnantól kezdve a Jézusról sokkal élesebb képen volt. És az álom teljesen igei volt. Ha álmodunk is, vagy ha látásunk is van, mindig össze kell vetni azt az igével. Csak az igei dolgokat szabad, mindig a kősziklán kell állnunk, szikra sziráldan. Nem fogadhatunk el semmi mást, csak ami egyezik az igével. Amen. Így fogunk a mai napon egy picit előrébb haladni. Az ige olvasásban, hogy nagyobb legyen a világosságunk, ami feltámadt Jézusunkról. Mert Jézus ugye meghalt, de előjött a halálból a harmadik napon, ugye? Egy feltámadt Jézusunk van. Amen. Aki él és uralkodik örökön örökké. Megdicsőül testben. És a halál többé rajta nem uralkodik. Halál többé rajta nem uralkodik. Akarod-e őt még jobban megismerni? A drága Jézusunkat. Ezért ezeket a fejezeteket, ezek a kedvenc fejezeteim a négy evangéliumban. A feltámadt Jézus beszámolók. Mert mi már őt így fogjuk meglátni. A feltámadt dicsőségében fogunk vele találkozni, amikor találkozunk vele. Egy napon mindannyian meglátjuk. És azt a pillanatot nagyon várjuk. Azt a pillanatot nagyon várjuk, mert őt meglátni, az olyan lenyűgöző az ő szépsége, hogyha megpillantjuk, nem tudjuk a szemünket levenni többé róla. És miért ne gondolkodnánk inkább ezeken a gyönyörűségeken, mint a mindennapi bajokon, meg a problémáinkon, amikor úgyis csak Jézus tud rajta segíteni. Tehát miközben az igét imádkozod, és vallod, megteszed a megvallásodat, lásd őt magad előtt így, ebben a gyönyörű, feltámadt, megdicsőült formájában. Úgyhogy erről szólnak ezek a tanítások. Az Úr hagyta meg nekem, hogy bünkös napjáig a feltámadt Jézus megdicsőült jelenéseiről szóljunk. Úgyhogy még ez a vasárnap, és a jövő vasárnap ebbe a körbe van, és aztán elkezdünk a pünkös történéseivel és a Szent Szellem beteljesedésével és annak az áldásaival foglalkozni. Úgyhogy ha velem akartok tartani, akkor egy áment mondunk erre. Istennek a kegyelme, hogy itt együtt lehetünk, és az igéből táplálkozhatunk. János evangélium 20. fejezet. 20. fejezet. Rövid lesz a mai tanítás, hogy ma jusson idő a továbbiakra is, ami még utána következik, délután pedig Gödöllőre megyünk. János evangélium 20. fejezetében a 19-es verstől olvasom az igét, ami azt jelenti, hogy belekerüljünk a képbe. A 20. fejezet elején arról olvashatunk, hogy Mária Magdaléna és a társai elmennek a sírbolthoz, de Jézus már ott nem találják. És angyal jelenik meg nekik, és közli, hogy a Jézust ne keressék itt, mert Jézus már feltámadt. Ezután megjelenik maga Jézus is Mária Magdalénának. És utána Mária Magdaléna elmegy a tanítványokhoz, nagy örömmel hirdetvén ezt, és a tanítványok nem hiszik. Ekkor Jézus megjelenik a tanítványoknak. Innen olvasom. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, ez vasárnap a zsidó számítás szerint, amikor kijönnek a szombat napból, tehát vasárnap, mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt. Tehát lássuk meg, hogy ezek a tanítványok nem tudták, hogy pontosan hol vannak, és mi történik körülöttük, és bezárva voltak félelemben. Miután tudták, hogy a sírbolt már üres, érezték, hogy itt megint különleges dolgok zajlanak Jézus körül, de nem tudtak még úgy örvendezni, mint ahogy azt lehetett volna, mert félelem ragadta meg őket. Ismeretlen helyzetektől mi is sokszor félelmekbe kerülünk, ugye? Váratlan helyzetek. Hogy és mint lesznek a dolgok is. Az apostolok ugyanígy voltak. Az urukat a kereszten látták szenvedni és meghalni. És félelemben voltak, hogy ők, ővelük is ilyen kínzások és ilyen halálok lesznek, mint ahogy sokan az apostolok közül kereszthalállal végezték. Rettegésben voltak. Rettegtek és féltek és bezárkóztak. És ekkor Jézus megjelent, eljött Jézus, és megállt a középen. Ahol Jézus megjelenik, ott mindig mindennek a közepe különben. Ezt figyeld meg a Biblia így, ahol Jézus megjelenik, hogy leengedték a beteget a középre. Mindig, ahol Jézus áll, az a közepe mindennek. Ezt tudd meg, hogy ahol ő megjelenik, az a központja Isten dolgainak. Ő a teljessége Istennek. Azért, ahol ő megjelenik, ott van középen. És mondanékik, békesség néktek. És Jézus első szava volt, hogy minek ez a félelem? Itt a békesség uralkodik, ahol jelen vagyok, mondja Jézus. És ezt mondván, megmutatná nékik a kezeit és az oldalát. És tudod-e, hogy ezek a sebek Jézuson a megdicsőült testében is jelen vannak? Már nem vérző sebek, de a sebeknek a nyomai jelen vannak a megdicsőült testén. Tudod-e miért? Azért, mert ebből tudod azonosítani az ő drága megváltását, hogy ő valóban elszenvedte azt. Azok örök nyomok a testén. A szögek helye, a tenyerén, a lábain, a tövis koronának a seb helyei, az oldala, ahol megnyitották. Ezeket a sebeket örökre viseli. Képzeld el! Ez az ő azonosítása, amikor ezeket fedeti, és megmutatja, és ezekben te ott láthatod a te gyógyulásodat. Mert az ő sebei a te gyógyulásod. A teljes gyógyulásod. És Jézus megmutatja a sebeit, hogy én vagyok az. És amikor ezt megteszi, akkor a tanítványok örvendezni kezdtek. Vagyis ez az ő azonosítása. Én vagyok az, aki elszenvedte ezt. Itt vannak a sebeim. Mert a megdicsőült testében másképp nézett ki Jézus abban a nagy ragyogásban. És ezzel azonosította magát. Én vagyok az a Jézus, aki a kereszten ott szenvedtem. És amikor ezt megmutatja a tanítványoknak, örvendezni kezdtek a tanítványok, hogy látják az Urat. Akkor szabadultak fel, hogy tényleg akkor ez az Úr Jézus lehet. Amikor megmutatta a sebeit. És ha te találkozol majd Jézussal, ugyanígy ott lesznek a sebei a testén. Örökre viseli ezeket. Örökre viseli. Ismét mond azért nékik Jézus, békesség néktek. És teljesen szabadítsátok fel a szíveteket, a lelketeket, az örömre, a békességre. Ez volt Jézusnak a szándéka. Semmi félelem ne legyen többé bennetek, mert én vagyok a feltámadt Jézus, és békességet szereztem nektek. Ez a békesség. Most másodszor mondja nekik, békesség nektek. Úgyhogy most elkötelezzük magunkat, hogy mi szigorúan a keresztfa vérének békességében járunk. A keresztfa által van ez a békességünk. És kötelezzük el magunkat, hogy nem vagyunk hajlandók zaklatásban, háborgásban, viszálykodásban élni, az ellenségnek a botrányköveiben időzni, mi a békességet választjuk. Hát Jézus ezt hozta nekünk, a feltámadt Jézus ezt a békességet hozta nekünk. Avval dicsőítjük meg, ha ebben járunk. Ezt a békességet hozta nekünk. Úgyhogy törekedjünk rá. Ha elszánjuk magunkat, akkor vagyunk egy lépéssel közelebb ehhez. És ha elvétjük, és valami mégis sikerül minket kihozni ebből a békességből, nagyon gyorsan térjünk oda-vissza. Nagyon gyorsan. Az elszánás az egy nagyon fontos lépcsőfok. És Jézus így folytatja. Amiként engem küldött az Atya, amint felismerik Jézust, Jézus kiküldi őket. Küldetés következik. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És egy perc nem volt, hogy már ne arról beszélt volna Jézus, hogy mi a feladat, mi következik. Küldetés jön. Engem az Atya, ugye Jézus mondja, hogy elküldött, és hogy olvassuk, hogy az Úrnak szelleme van én rajta, mert felkent engem. Ugye? Isten az ő szelleme által küldte ki a Jézust a szolgálatra. És a szellem vitte őt a pusztába. És a szellem végezte a szolgálatait, hiszen olvasodott az abcselben a 10. fejezet 38-as verse, ha jól mondom a számát, hogy mind kente fel a názáreti Jézust, Isten, ugye? Szent szellemmel és erővel. Vagyis Jézus felkenetésben végezte a szolgálatát. A Szent Szellem felkenetésében gyógyította a betegeket. A Szent Szellem nélkül, amíg a Szent Szellem kenete nem szállt le rá, egyetlen egy csodát nem tett a 30 év során. Bár ugyanúgy Isten fia volt. Isten fiaként jött a földre. És ugyanúgy szent életet élt, bűn nélkül volt, a szent vér keringett benne, és nem tett egy csodát sem. Hanem a Szent Szellem felkenetésében tette ezeket, és Jézus ezt tanítja itt a tanítványoknak. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Vagyis ebből az egy mondatából Jézusnak megláthatjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a Szent Szellem közösségében mi elfoglaljuk a helyünket. Mert mi a szolgálatainkat, bármi legyen a feladatunk, amire minket is kiküld Jézus, csak a Szent Szellem által fogjuk tudni elvégezni. A Szent Szellem felkenetésében tudjuk elvégezni. Úgyhogy a Szent Szellemmel való közösséget nem tehetjük másodrangú helyre. Vagy nem hanyagolhatjuk el, vagy nem feledkezhetünk el róla egy szempillantásig sem, mert ő az, aki a szívünkbe ezért küldetett. Az Atya és a Fiú a lakozást a Szent Szellem által veszi az életünkben. Mégis nagyon sok keresztény a Szent Szellemről tud a legkevesebbet. Úgyhogy ezt kitűzzük a zászlónkra, hogy a Szent Szellem közösségében lépten nyomon növekszünk. Mert van növekedni valónk, mindannyiunknak. Növekednünk kell ebben. És látnunk kell ennek a fontosságát. Csak így tudjuk elvégezni azt a munkát, amiért küldett minket az Úr. A Szent Szellem által van ez a küldetésünk. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt maga Jézus, a feltámadt dicső Jézus, az ő ragyogásában, az ő dicsőségében, az ő magasztos voltában, az Úr Jézus rájuk lehel. Látod ezt a pillanatot? Ott állnak a tanítványok, és gyökerezik a lábuk a csodálkozástól, és az Úr Jézus pedig egy leheletet bocsájt ki magából. És tudod, mi van ebben a leheletében? A Szent Szellem. Rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyetek Szent Szellemet. Hát Jézus a küldetését és a Szent Szellemmel való befogadást, a Szent Szellemnek a befogadását szorosan összekapcsolta. Ez volt az első mozzanat. Megjelent nekik, megmutatta a sebeit, kiküldte őket, és rájuk lehelte a Szent Szellemet. És a főpapunk mai napon is ezt a leheletet az imáival elvégzi, megújít minket a Szent Szellemében. Főleg, ha tudjuk ennek a fontosságát, és kérjük ezt, hogy ebben mindig a Szent Szellem elől legyen az életünkben, és őt tekintsük, akkor Jézus ezt nagy örömmel bocsájtja ki. Ő bocsájtja ki a Szent Szellemét, ránk leheli, az életünkre ráleheli. Itt a tanítványok befogadták a Szent Szellemet. Megtörtént a gyülekezet, létrejötte a megszületése. Újjászületnek a tanítványok itt. Ugyanis ez az a pillanat, amit a Róma levélben szoktunk gyakorolni. Ugye az üdvösségünk hogy van? Az üdvösségünk úgy van, hogy mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Két dolog szükséges hozzá. A szánkkal mondani, hogy Úr vagy Jézus, és a szívünkben pedig ott legyen a hit. Eddig a pillanatig a tanítványok nem hitték, hogy Jézus feltámadt a halálból. Most van az a pillanat, hogy látják őt, látják a sebeit, és elkezdenek örvendezni, hogy ez a feltámadt Jézus. És amikor a szívükben ez a hit megjelenik, az a szellemükben, és kimondják, hogy én Uram Istenem, mint ahogy itt olvasott később, hogy tanítványok kijelentik, hogy Úr Jézus, én Uram Istenem, abban a pillanatban készen állnak arra, hogy ez az újjászületés megtörténjen az életükben. Vagyis itt az első tanítványok újjászületnek. Jézus rájuk leheli a Szent Szellemet, és ők új teremtések lesznek. Új teremtések lesznek. A gyülekezeti test itt születik meg az első tanítványokkal. Ez a legelső zsenge Jézus után, itt, amikor Jézus megjelenít nekik. És ezután felhatalmazza őket a következő gondolat. Nézzük meg a sorrendet, milyen fontos. Először meg kellett bizonyosodniuk, hogy Jézus él. Hogy Jézus él. Utána ezt az Úr Jézust kellett. Az Uram, te vagy az én Uram Istenem. Én Uram, én Istenem. Kijelentették a tanítvány, és abban a pillanatban Jézus rájuk lehelve a Szent Szellemet. Megtörtént az újjászületésük. Következő, amit Jézus tanít nekik, hogy akinek bűneit megbocsátjátok, most már, hogy bejöttek a királyságba, és hogy van hatalmuk az oldás kötésre, rögtön kijelenti Jézus, hogy a bűnök felett hatalmat tudtok venni. És hatalmat kaptok arra, hogy feloldjátok a bűnösöket az ő bűneik alól. Mert akinek bűneit megbocsátjátok, így mondja Jézus, azoknak megbocsájtatik. És akikért megtartjátok, megtartatnak azoknak a bűnei. Ezt Jézus maga is gyakorolta a kereszten. Amikor felmentette azt a bűnös, és felmentette azokat, akik vele azokat a kínzásokat végezték. Azt imádkozta, hogy Uram, ne tulajdonítassék nékik e bűn. Abban a pillanatban feloldozta őket. És az a bűn többen nem tulajdonítatott azoknak, akik azt elkövették. Ez az oldáskötés hatalom átadás, amit itt olvasunk, hogy a tanítványok megkapják, miután bekerültek a királyságba, mert a Szent Szellemet Jézus rájuk lehelte. Ez olvasható a Máté evangéliumban, egy nagyon fontos ige, ott az a 16. fejezet, 19-es verse, ahol Jézus azt mondja nekik, hogy néktek adom a királyság kulcsait, és amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen. És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Vagyis egy hatalomvétel a bűnök felett. Amit Jézus, mert az oldáskötés más értelemben is lehet használni, de a legfontosabb, amiért Jézus jött, hogy az ember bűne eltöröltessék, és hogy ne terhelje többet a bűn súlya, az életét, azoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek a tanítványok, feloldoztathatnak. És ha a tanítványok ezt megteszik, akkor az illető szabad a bűn terhétől, és megláthatja az örök életének a világosságát, és kérheti a megváltó üdvösségét. Hát feloldozni a másikat a bűnök alól. Erre kaptak elhívást itt a tanítványok. Amikor egy alkalomra készülünk, nagyon gyakran imádkozom ezt. Uram, a résztvevők, akik eljönnek, azoknál érvényesítem a bűneik eltörlését. A keresztfa vér hatalmát. A keresztfa vérének, a vér bűnök eltörlését. Érvényesítem az életük felett, hogy többé ne terhelje őket, ne terhelje őket azok a bűnök, amiket elkövettek. Hogy a bűneitől szabadon láthassák meg azt a világosságot, ami az evangélium prédikálásával a szívükbe hatol. És szabadon elfogadhassák az Úr Jézus Krisztus, mert ezt nekik meg kell tenni. Szabad akaratból be kell fogadják az Úr Jézus Krisztust. De a bűneik nem tarthatják már vissza őket, hogyha én ezt az oldáskötést elvégeztem a hatalmammal, amit én is kaptam Krisztusban. Mint ahogy a tanítványok is kapták. Úgyhogy ha a munkahelyeden gondod van a főnököddel, vagy bárki, a családi gondok, kapcsok, anyós, bárki, akivel nehézséged adódik, mondd el ezt az oldáskötésimát. Mert a bűnökön keresztül tud az ellenség hozzáférés gyakorolni a másik életéhez. És azon keresztül jönnek a zaklatások, és jönnek a megpróbáltatások. De ha feloldozod őt, akkor az elkövetett bűnei őt nem tarthatják fogságban többé. Vagyis egy szabadságot biztosítasz a számára, hogy szabadon választhassa ő maga azt az evangélium örömüzenetét, amit majd meghal valakitől. Tehát feloldozni valakit a bűne, ezt a hatalmat adta át Jézus. Itt a tanítványoknak. Ami szükséges az evangélium hirdetéséhez. Hát amíg ezt el nem végezzük, addig nem tudjuk az illetőt abba a világosságba behelyezni, hogy meglássa, hogy miről szól az evangélium. addig lehet, hogy egy lepel borítja a szemét, vagy valami zaklatás van körülötte. Fel sem tudja fogni úgy az evangéliumot, hogyha a bűnei súlya alatt van. Szükséges ez az oldáskötés, és ezt tanítja itt Jézus nekik. Így küldi ki őket. Vagyis a Szentvérnek a megtisztító erejét kijelentheted az elveszett kollégáid felett. Feloldozom a bűneik alól őket, atyám. Ne terhelhesse az ellenség őket az elkövetett bűneik zsoldjaként mindenféle gonosz tervekkel. Legyenek szabadok ők. Erre megkaptad a hatalmat. Feloldozhatod őket a bűneik alól. Nagyon fontos dolog. És gyakorolni kell. Gyakorolni kell ezt, mindaddig, amíg saját maguk el nem jutnak oda, hogy szabad akaratukból választják az örök életet. És akkor minden bűnük eltöröltetett. És bemennek az örök életbe a Jézus nevében. De nem tarthatja őket az ellenség a bűn fogságában. Az oldáskötés által. Úgyhogy ezt az imádságot elmondhatjuk, és sőt kell is rendszeresen imádkozni azok felett, akiknél látjuk, hogy az ellenség rabságában élnek, az ellenség fogságában élnek. Az ellenség az ő jókedve szerint dobálja őket, és használja őket, és különböző függőségekben vannak. És főleg a szülők a gyermekeik vonatkozásában imádkozhatják ezt az imát rendszerességgel. Rendszerességgel. És nagyon gyorsan fogják látni ennek a gyümölcsét ennek az imádságnak. A Szentvér érvényesítése a szeretteink felett, akik még nem járnak ebben az üdvösségben. Hát itt ebben a pár sorban, hogy Jézus kiküldje a tanítványokat, nagyon nagy világosság van. Nagyon sok mindenre tanít itt Jézus. Aztán Tamással van egy beszélgetése Jézusnak, és megtanítja őt az igazi hitre. És ez is egy mélységes dolog, hogy higgyünk akkor is, ha nem látjuk, de most ezt a részét a 20-as fejezetnek meghagyjuk későbbre, vagy otthoni olvasásra, mert egy még ennél is fontosabb részsel szeretnék még foglalkozni, itt a Jézus jelenései között. Ugyanis a Péter tanítványa Jézust háromszor tagadja meg. És Jézusnak gondja van arra, hogy amikor Péter ebbe a kárhoztatásba kerül, hogy megtagadta az Úr Jézust. És keserves sírásba bomlik, és nem tudja kezelni ezt, hogy mit tett. És kárhoztatásban, bűntudatban van, tudja, hogy nem jól tette. Ugye, ha valamit teszünk, utána bozdon tudjuk, hogy nem jól tettük. Na, akkor már később, akkor azt már megtettük. És Péter egy ilyen fázisban van, és Jézus tudja, hogy így nem lesz képes a szolgálatra. Visszament halászni Péter. De nem fogott semmit. Nem tud, nem lesz képes így ellátni a szolgálatát, és Jézus ezért, miután vendégül látta az apostolokat, és adott nekik a Galilea tengerpartján, ettek halat kenyeret, elővette Pétert. Mondta, Péter, beszédem van veled. Külön Péterrel. És Jézus azt kérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem? Tudod-e, amikor az Úr Jézus kérdez valamit? Az Isten az mindentudó. Az Úr Jézus is mindentudó. Miért van az, hogy mégis kérdez tőlünk az Úr, amikor kérdéssel fordul hozzánk? Mint amikor Isten kereste Ádámot a kertben, Ádám, hol vagy? Nem tudta volna Isten, hogy hol van Ádám? Nagyon jól tudta, hogy hol van és mi történt vele. Mégis megkérdezte. De amikor Isten foglalkozni akar valamivel, akkor van, hogy kérdést tesz föl nekünk. Így van ez Péternél. Isten felteszi a kérdést. Jézus mondja Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Micsoda kérdés ez? Hogy Pétert ebből a kárhoztatásból kihozza, hogy megtagadta az Úr Jézust. Ahogy Péter a szájával vétkezett, ugyanúgy Péternek a szájával jóvá kell tenni azt. Ki kell mondani, hogy igen, Uram, szeretlek téged. Méghozzá háromszor. De Jézus pontosan tudta, hogy Péter szereti, hiszen azért volt ebben a kinkeserves károsztatottság állapotában, mert gyötörte a szíve. Tudta, hogy nem jót tett. És az az állapot még rosszabb dolog bárminél, amikor az ember gyötrődik. abban, amit nem tud segíteni. Mert ha megtettünk, hogy tesszük jóvá? Azon már az a múlt, az a tovább kell menni. Jézus tovább viszi őt. És azt kérdezi tőle, hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél? Vagyis szinte egy ilyen provokatív kérdés, hogy ki vegye őt abból, ahol van, hogy figyelj már, Péter, úgy, hogy jobban szeretsz engem mindezeknél, akik itt vannak. És ki akarja őt zökkenteni abból a mélységes keserűségben, ahol van? És Péter felel neki, és azt mondja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Első hely, ahol Jézus kérdezi. Ez volt az első alkalom. Ekkor Jézus azonnal kiküldi őt. Azt mondja, ha szeretsz engem, akkor legeltesd az én bárányaimat. Vagyis azt kell meglátnunk, hogy Jézust valami foglalkoztatja. Miután helyreállít minket, hogy a szívünkben ne legyen kárhoztatás, azt szeretné, hogy az legyen fontos nekünk, ami neki is. Hogy együtt tudjunk dolgozni vele. És Jézusnak minden gondolata a bárányokról, a juhokról, a nyájáról szól. Vagyis rólad. És rólam. Neki ez az élete. A gyülekezet. És azt mondja Péternek, Péter, szeretsz engem? Akkor cselekedd azokat, amikre elhívtalak téged. És akkor figyelj a bárányaimra. Akkor ne a kárhoztatásban dédelgesd már magad tovább, hanem lépj ki abból. És nézz az én bárányaimra, akik majd most születnek, azokat legeltesd. Szemed azokon legyen. Nekem ez a fontos, és kérlek, hogy neked is az legyen. És ha szeretsz engem, ezzel mutasd meg. Látod? Tehát nem az, hogy mondjuk, hogy Uram, mennyire szeretlek. Ez is jó. De Jézus azt kéri, hogy ha szeretsz engem, mutasd meg. Legyen gondod az ilyen bárányaimra. Legyen gondod az ilyen bárányaimra. Legeltesd őket. Mondanék ki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia. Mint hogyha az előbb nem felelt volna Jézusnak. Elmondta. Jézus újra megkérdezi másodszor. Szeretsz-e engem? És az apostol megint válaszol. Ugyanúgy. Mondanék ki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus elfogadja a válaszát, és újra a szolgálatát eleli a hangsúlyt. Ha szeretsz engem, mutasd meg ezekből a cselekedetekből, pásztorold az én juhaimat. Akkor legyen fontos az neked, ami nekem is fontos. Mutasd meg a szeretetedet. A cselekedetekből. Látjátok, hogy fontosak a cselekedetek? Az üdvösségünk nem cselekedetekből van, de miután Isten beemelt minket abban a királyságba. Az, hogy mi őt szeretjük, azt úgy tudjuk megmutatni, úgy tudjuk kijelenteni, ha azokat a dolgokat cselekedjük meg, amik neki fontosak. És az ő szívén megint a bárányok vannak, és a juhok vannak. A nyája van. Szóval pásztorold a juhaimat, mondja neki Jézus. Ne csak legeltesd őket, hanem hogyha növekszenek, akkor vezesd is őket. A pásztor az vezeti a nyáját. Vezesd őket. Vezesd őket. Pásztorold. Pásztorold az én juhaimat. Érdekes módon Jézus, amikor a szeretetet kérdezi, akkor az isteni fajta szeretet szóval mondja azt. Az agapeo szóval mondja, és Péter nem mer ugyanevel a szóval visszaválaszolni. Azt mondja neki, igen, Uram, tudod, hogy én kedvellek téged. A phileo szó emberi szeretet szintjén marad. Nem meri azt a szót kiejteni a száján, mert megtagadta az Urat. Azt mondja, igen, Uram, kedvellek téged, tudod te azt. Jézus a harmadszor, amikor kérdezi, akkor leereszkedik a Péter szívében lévő szeretetre, amit Péter kijelentett kétszer is. Harmadszor a Jézus is azt kérdezi, hogy Fileómi, szeretsz engem olyan emberi szeretettel, ahogy te tudsz szeretni? Isten tudja, hogy emberből vagyunk. És nem vár tőlünk többet, mint amit akkor éppen tudunk a szívünkből nyújtani. És a harmadszor, amikor Jézus kérdezi, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Akkor így kérdezi, ez a görög szó állott. Ez az emberi szintű szeretet, kedvellek, szeretlek, kedvele, de úgy, mint az ember az embert. Megszomorodik Péter. Akkor Jézus harmadszor kérdezi, akkor Péter szíve megszomorodott. Hogy nem értené a Jézus, hogy én már válaszoltam egyszer, és válaszoltam kétszer. És Jézus nem azért kérdezte, hogy megszomorítsa Pétert. Jézusnak soha nincs olyan szándéka, hogy minket megszomorítson. Azért kellett elhangozzék a szájából háromszor ez a kijelentés, mert háromszor tagadta meg az Urat. Teljességgel törölnie kellett. Az emlékezetéből is. És minden, amit a szánkkal vétkezünk, azt csak a szánkkal tudjuk helyrehozni. Úgy is tudja a másik. Nem tudja, mert nem mondtad meg neki. Annyit nem mondtál neki, hogy bocsánat. Akkor ez a dolog nincs elrendezve. Nem véletlenül mondja azt az ige, ha megvalljuk bűneinket, azt hogy tesszük? A szánkkal. A szánkkal tesszük. Nem elég belül érezni, hogy rosszat tettem, és emészteni magad, és gyötröd magad, és károsztatod magad. De ki nem mondasz egy szót? Akkor az a dolog nincs lerendezve. Azt hurcolászod magadban. És nem vagy szabad tőle. Attól nem vagy szabad. Amikor a szádban kimondod rá azt az igét, ami kell, akkor törli azt a hitetlenséget, amit szóltál. Vagy azt a bántó szót, amit szóltál, vagy amit nem kellett volna, akkor van törölve. Ez történik itt Péterrel, mert Jézus nagyon jól tudta, hogy minden szót el kell törölni az életünkben, ami nem odavaló, ami nem teremhet. Ami nem teremhet. Azokat el kell törölni. Gyökerig. És ez nem, mint hogyha nem is lenne. Kimondott rá az igét, azt a szót, ami a hittel teljes, ami belülről fakad, akkor van eltörölve. Úgyhogy ez történik itt Péterre. Péter helyreállítása ez. Teljes helyreállítása. Mivel megtagadta azt a drága Jézust háromszor, és tudta Jézus, hogy nem a szívéből teszi, csak remeg a csizmájában. És azért teszi. Úgyhogy itt megtörténik. És amikor Péter harmadszor hallja ezt a kérdést, hogy szeretsz engem, akkor így válaszol, hogy Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Miért kérdezed ezt? Ilyen kicsit olyan felháborodás is benne van, hogy Uram, ha mindent tudsz, akkor miért kérdezed már megint tőlem? De ennek el kellett hangozni. Ennek el kellett hangozni, ennek a kérdésnek harmadszor. És akkor megvallja Péter újra, te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Itt van eltörölve. Teljesen. Teljesen az, hogy őt megtagadta. Teljes helyreállítás történt. És akkor Jézus újra a juhokra, a nyájra tereli a szót. Ha tényleg szeretsz engem, és azt most kijelentetted, akkor elboronáltuk a múltat. Feledésbe, feledés tengerébe ment. És legyen gondod az én juhaimra. Legeltesd az én juhaimat. Vagyis Jézus azt mondja, ha szeretsz engem, Péter, akkor ugyanazok a dolgok lesznek fontosak neked is, mint nekem. És nekem a szívemen első helyen a juhaim vannak. Az én juhaim. Úgyhogy Péter, akkor mutasd meg, hogy szeretsz engem. És legeltesd a juhaimat. Vagyis nem csak pásztorolt őket, ez volt a második kérdése Jézusnak, hanem a felnövekedett bárányok, a juhoknak is kell táplálás, ez a legeltetés. A felnövekedett korunkban is kell táplálék. Azért, mert felnövekedtünk a Krisztusban, valameddig ugyanúgy szükségünk van, hogy legelőhöz jussunk, hogy jó táplálékhoz jussunk, hogy füves legelőkön legyünk, hogy csendes vizekhez terelgessen minket valaki. Ugyanúgy szükségünk van rá. Jézus erre küldi ki Pétert. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, fölövezted magad, és önfejűen mentél, ahova akartál, mondja itt Jézus, és oda mentél, ahova csak akartál. De ez később nem így lesz, mondja Jézus. Ha felnövekszel, és amikor megöregszel, akkor majd más övesz fel téged. Ezekre a helyekre nem szeretünk annyira eljutni, amikor Krisztusban növekszünk. Akkor felnövekszünk egy olyan helyre, hogy most már nem azt csináljuk, amit mi magunk gondolunk, kiskorra sok mindent elnéz az Úr nekünk. Amikor a krisztusi gyerekkorban vagyunk, és épp csak újjászülettünk, meg egyéveskék leszünk, meg kétéveskék leszünk. Nagyon sok mindent megenged nekünk az Úr, úgyhogy észre se vesszük szinte. Aztán később, ha rajta maradunk ezen a pályán, és növekszünk, akkor jönnek szigorítások hozzá. Néha felövez minket úgy az Úr, hogy oda kell mennünk, ahova magunk nem akarnánk. Olyan helyzetekbe kell konfrontálódnunk a hitünkkel, ahol nem akarnánk. De mivel kijelentettük, hogy szeretjük őt, és ha szeretjük őt, akkor azokat kell cselekedni, mi neki kedvesek, akkor azt is el kell viselni, hogyha az Úr övesz fel minket, és elvisz olyan helyekre, ahol magunk nem akarnánk elmenni. De ott jól fogjuk magunkat érezni, mert tudjuk, hogy az Úr akaratában vagyunk. Akkor ott jól lesz egy olyan érzésed, hogy az Úr itt van veled, és előtted ment. És a dicsősége követ. És azok a helyek, ahova nem akartál bemenni, ott is jól fogod magad érezni. Még akkor is, ha meg kell dicsőítened őt egy halállal, mint ahogy ez Péternél van. Mert ezt írja, hogy ez pedig azért mondá, hogy jelentse néki, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Vagyis egy nagyon súlyos helyhez értek, mert Jézusnak a gondolatai oda terelődtek, hogy Péter, tudod, ha szeretsz engem, akkor mi vár rád? Olyan halál vár rád, ahova nem akarnál bemenni. De mivel engem az meg fog dicsőíteni, ezért oda be fogsz menni, mert szeretsz engem. Más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. És szellemi felnőtt korunkban eljutunk ilyen helyekre. Később fogjuk megtudni, hogy az Úr miért engedett oda be minket, és mi abból a királyságnak a növekedése, a haszna, vagy Isten terve. És nem minden úgy megy halidében, hogy elgondoltuk. De az Úrért meghajlunk, és alázattal, és teljes odaszánással elvégezzük azt. Mert megmutatjuk, hogy szeretjük őt. És nem csak a szavainkkal. Nem csak a szavainkkal. Amen? Ez itt a lecke. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elmész azokra a helyekre, mert felövezlek téged. És amikor ezt a Jézus kijelenti, hogy elmész azokra a helyekre, és csak kövess engem. Engem kövess, és azokra a helyekre én viszlek be téged. Kövess engem. Péter egy óriási hibát elkövet. Ezzel zárjuk ma. Hogy ebbe soha ne essünk bele. Azért nézzük ezt meg. A mások hibáiból könnyebben tanul, mint a mi is belestünk már, ugye? Ha bölcsek vagyunk. Ha bölcsen vesszük a kanyarokat, akkor a mások hibájából sokat merítünk. Itt a Péter egy óriási hibát elkövet. Jézus most épp szemtől szembe beszélget vele. Helyreállította a lelkét. Közölte vele a feladatát. Közölte vele a jövendőt, hogy mik lesznek, mik várnak. És mondja neki, hogy kövess engem, és akkor minden rendben lesz. És ekkor Péter megfordul. Mintha nem is a Jézussal beszélne. Megfordul, Jézusnak hátat folyt, és hátrafordul, és aki mögötte áll, az egy kedvenc tanítvány, gondolja ő. Mert Jézus minden tanítványát egyformán szereti. Csak ez a János, ez a kedvenc tanítvány, ez kijelentést vett arról, hogy Jézus őt mennyire szereti. Úgyhogy az evangéliumot is úgy írja, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Jézus minden tanítványát szerette. És a végtelen szeretet csak végtelenül tud szeretni, de János lemerte írni, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Úgyhogy hívd magad egy néha, amikor ott vagy lent a mélységekben. Az a tanítvány, akit Jézus nagyon szeret. Nyugodtan belefér az igébe. És bátorítani fog téged. Szóval Pétert ez bögdöste, hogy ez a tanítvány, ez a János, miért nevezi magát úgy, hogy az a tanítvány, akit az Úr szeret. És most is ez zökkenti ki őt. Jézus, ha velem ezek lesznek, akkor azzal a másik tanítványal, akit annyira szeretsz, azzal hogy lesznek a dolgok? Ez a kérdése. Már is felborult az egyensúlya. Mert Jézusról levette a szemét. Úgyhogy a nagy titok az Úrral való együttjárásban, a dicsőségben, hogy ne engedd meg, hogy se jobbra, se balra a figyelmedet bármi elvegye. Hogy mi van a másikkal? Mit mondtak a másik? Ő neki hogy lesz? Hogy alakul majd a dolga? Jézus olyan választ ad, hogy a süket is meghallja. Ugyanis a 20-as versen Péter megfordul, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus. És aki ott nyugodottan vacsoránál az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Vagyis egy snittet itt bevágnak, és Péter azt mondja, ez a János, aki akkor is ott volt a kebeleden, és ott nyugodott. És vele beszélgettél erről. Vele hogy lesz? Ő a kedvenc tanítvány, tudom. És ha engem ide belöksz, akkor mi lesz? Akkor ő megúszza ezeket a dolgokat? Rögtön elkezd más irányba menni, mint ahogy kéne. Neki ez nem dolga, hogy ezt tudja. És ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen. Így. Ez itt. Vele mi lesz? Mi lesz vele? Elkezdünk olyan dolgokba bukdácsolni, beleütjük az orrunkat, amihez semmi közünk. És hol van a veszteség? Hogy levesszük a figyelmünket az Úrról. Aki megígérte, hogy vezet minket, azt mondta, kövess engem. Úgy hogy tudjuk követni, hogy közben megfordulunk, és avval foglalkozunk, hogy ő vele hogy lesz. Úgy nagyon nehéz, hogy háttal megyünk előre. Beleeshetünk egyik gödörbe, és meg a másikba is. Ugye? Sok mindenbe. És azt, ezzel mi lesz? Mondanék Jézus. És ezt a választ azt hiszem, hogy Péter megjegyezte. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, neked mi között hozzá? Kapott egy fülest, ugye? És azt mondja nekünk is Jézus, amikor beleütjük az orrunkat olyanba, ami ez semmi közünk. Semmi közünk hozzá. Ha azt akarom, hogy ő így meg úgy legyen, neked mi között hozzá? Mondja Jézus. Bocsánat, ezt Jézus mondta. Érzed-e ennek a hangvételét? Jézus felhívja rá figyelmet, hogy te a saját dolgaiddal törődjél. És ne esd bele abba a gödörbe, hogy mi lesz a másikkal, meg avval, hogy lesz, meg mint lesz. Avval te nem jutsz előbbre. Az nem viszi a te dolgaidat előbbre. A te dolgaidat az viszi előbbre, ha megtanulsz fókuszálni a saját dolgaidra. Hogy neked hol kell lenned, hogy neked mit kell tenned. Jézus hova akar téged vezetni, hogy te megmutasd, hogy te szereted őt, amikor azokat cselekszed, amik neked megvannak ott írva, és el vannak rendelve. Erről szól minden. Az ördög le akarja venni a figyelmünket. Hogy ne tudjunk úgy fókuszálni, hogy ne jussunk be oda a végcélba. Azért mondja Jézus, hogy ha akarom, hogy ő itt megmaradjon a földön, amíg eljövök, és most már több mint 2000 év eltelt azóta. Képzeld, amíg mindig itt élne János a földön. Akkor is mi között hozzá? Addig marad itt, és az lesz vele, amit én akarok neked, mi között hozzá? Te kövess engem, újra mondja neki. Kövess engem. Te engem kövess, így is hangsúlyozhatnánk. Engem kövess, Péter. Engem. Én majd vezetlek téged. És akkor kiment az ostoba beszéd, ugye erre föl, mert Jézusnak a szavait nem vette mindenki tisztán, akkor sem, és most is sokan félreértik őt sokféle módon, az igét csűrik, csavarják, akkor is ez történt. Hogy itt lesz az a tanítvány nem hal meg, hanem itt marad. De Jézus nem ezt mondta, így tisztázza. Nem ezt mondta, hogy nem hal meg, hanem hogyha akarom, hogy ő megmaradjon. Tehát érzitek a hangvételét? Jézus itt ezt kihangsúlyozta. Ha úgy akarnám, hogy itt maradjon, amíg visszajövök, akkor is mi között hozzá. Ezt mondja Jézus. Úgyhogy köszönjük meg, ha Jézus így szól hozzánk néha. Néha szükségünk van rá. Hogy kiigazítson minket. És ez is egy jelenés lehet. Jön, és kiigazít téged. Rossz a fókuszod, rossz dolgokra figyelsz. Mi közöd azzal, amivel már egy ideje ott időzöl, meg amiről pletykálkodsz, meg amiket terjesztesz. Mi közöd hozzá, mondja Jézus. Te foglalkozz azzal, hogy engem kövess. És akkor bemész oda a tökéletes akaratba, és elvégzed a munkádat, és learatod azt, amit rád bíztam. Te kövess engem. Te kövess engem. Hát ezek a jelenései Jézusnak, amiből sokat meríthetünk, és ezek nagyon kedvenc részeim, újra hangsúlyozom, hogy jövő héten még belemegyünk egy másik evangélium szerint, mert rengeteget lehet meríteni belőle, amikor Jézus kiigazítja a másik tanítványt. Amikor a másikat kiigazítja. Mert akkor örülhetünk, hogy most nem mi kaptuk a fejmosást, ugye? De azért meríthetünk belőle, ugye? És tanulhatunk belőle. És a drága Jézus ezt is szeretettel végzi el, hogy minket kiigazítson. Akit szeret az Úr, azokat megdorgálja, ugye? Az ő szeretetéből fenyíti meg az övéit. A Jézus mindent szeretettel tesz. A helyreállítás is szeretettel folyt. Tehát nem úgy ostoroz az ige minket, hogy azt ne élnénk túl. Amikor az ő kiigazításai, fenyítései, ostorozásai vannak, akkor azáltal mi többek leszünk. A bölcs szereti a dolgálást, ugye? És köszönjük meg azt, amikor a másik száján ezt teszi. Szeretettel. Tudod, honnan veszed azt, hogy ez az Úr szája volt? Hogy érzed benne a szeretetet? És érzed benne azt a szándékot, hogy a Szent Szellem által van. És nem testből. Mert lehet egymást kiigazítani úgy is, hogy a Szent Szellemnek a nyoma sincs ott. És azok nem jó helyzetek. Senkinek. Se annak, aki szólja, se annak, akinek szól. És ebben gyülekezet nagyon óvatosak legyünk, mert az ember a másiknak a dolgait sokkal hamarabb észreveszi, mint a sajátját. Mert magunkat nem látjuk úgy, mint a másikat. És akkor azokat észrevesszük, akkor először imádkozzunk, hogy az Úr adjon esetleg, ha tényleg én vagyok az, akinek szólnom kell az illetőnek, Uram, akkor adj hozzá egy olyan kenetet, amiben érzékelhető lesz a szereteted, és ne az, hogy kijöjjön belőle, hogy én osztom az észt, vagy én bölcsebb vagyok, vagy én most neki meg akarom mondani, hogy ő mit tegyen, ezek ne legyenek ott. És az lesz akkor a Krisztus testének épülésére. Mert az igazságot kell szólnunk, szeretem, valaki megkérdezi tőled, akkor az igazságot kell szólnod, ha te látsz valamit, de a szeretetben kell szólni. A szeretetben kell szólni. És az lesz épülésre. És ha a másik befogadja, akkor előbbre van. Mert az Úr szól, tud szólni hozzánk a szíveinkhez egymáson keresztül is. Ez egy hatalmas dolog, amikor ezt megcselekszi. És ennél már csak az van magasabban, amikor az Úr maga jelenik meg és igazít ki minket. Úgyhogy a drága Szent Szelleme által való kiigazításokban gazdagság van. Ahogy Pétert helyre tette. Kérjünk ilyet az Úrtól, jó? Hogy előbe legyünk. Azokban a dolgokban, ahol kell. Hány tökéletes van a gyülekezetben? Egy se. Az Úr Jézus. És azon kívül mi meg az úton vagyunk, és haladunk előre, és ahol tudunk, ott ezeket a kiigazításokat el kell vennünk, hogy tényleg a Jézus tudjuk követni. És hogy olyan gyülekezet legyünk, ahova jó bejönni az újaknak, mert az újak özöne fog jönni, mondom neked, hamarosan. De ahhoz nekünk, gyülekezetnek el kell készülnünk arra, hogy őket szeretetben fogadjuk. Hogy az Úr szeretete fogadja őket. És ne oly módon érjék őket a szavak, hogy az nem, hogy nem építő volt, hanem még rombolólag is hatott rá. És a lelke jobban megsérült, mint amikor bejött. Akkor ez a gyülekezet az nem építőleg van jelen az Úrnak a házában. Tehát nekünk ezt nagyon kell figyelni. Tapasztalatom, hogy mindenkinek a saját részét. És azt nagyon kell figyelni. Ugye, el ne kövessünk ki a hibákat. És a fókuszunkat az Úr Jézusra szegezzük, és hogy ezt megtesszük, úgy az Úr elő fogja hozni azt a részt, amivel nekünk foglalkozni kell. A saját részünk. És ha száz van ilyen a listán, ha egyet végre legyőztünk, az Úr fog mutatni egy másikat. Azt megint egy másik jön. És megint, nehogy azt higgyük, hogy már megérkeztünk. Szó nincs róla. Mindig van valami. És az akkor nagyon jó, ha az Úr kijelenti, és megmutatja, és foglalkozik, és rávilágítja az ő fényét, mert akkor abban a fényben mi ezt meglátjuk. És előrébb vagyunk. Amen. Amen. A János és a Péter esete. Kívánom nektek, amen, zárószóként még a dicséret fölvonul, kívánom nektek, hogy amikor Péter és János a sírhoz mentek, az üres sírhoz, akkor a János az evangéliában le kellett, hogy írja, hogy azt a tanítvány előbb ért a sírhoz. Amikor ezt olvasom, amikor ideérek ehhez a sorhoz, mint Péter, akkor minden esetben megdorgálom a gyülekezetekben például a vetélkedést. Hogy ki a nagyobb, ki a gyorsabb, ki az okosabb, ki a bölcsebb. Mert ennek nincs helye ott. Mégis leírja János, hogy az a tanítvány, aki előbb ért a sírhoz. Mondjátok meg nekem, hogy nem mindegy, hogy ki ért előbb a sírhoz. A feltámadt Jézus sírjához. De benne van az ég. Tehát emberiek vagyunk, és az Úr tudja ezt. Az Úr tudja ezt. Ezeket az emberi gyengeségeinket szépen félre kell tenni, és óvatosabban kell kezelni ezeket. Kinek az alkalmán többen voltak, kinek az alkalmán hány like volt, kinek a micsoda, és nagyobbak vagyunk, és nem szabad belevenni ezt a testiséget az evangélium jó volta miatt, hogy tudjon terjedni az Úr szeretete, az Úr kegyelme, az Úr irgalmas volta a közösségeinkben, az összegyülekezéseinkben. Amen. Amen.